Marcus Fenwick, Igyunk a nőkre. Sok-sok furcsaságot láthat az, akit New Orleans szabad kikötőváros és állítólagos kalóz paradicsom falai közé vet a sora. Ahol tengeri kígyók vontatnak el hajókat zombi munkások által megművelt földek mellett be a mólóra, és a rakományt faszekerekre pakolják, amelyeket aztán a tört kagylóhéjjal kövezett utcákon Perkeron lovakra emlékeztető törpe mamutok húznak végig. Így hát senki nem tartotta különösebben említésre méltónak, hogy a Maison Femme a luxus lakosztálya előtt 3 napon keresztül fiatal nők végeláthatatlan sora kígyózott, mégpedig azért, hogy bent feltűrhessék szoknyájukat, vagy szétnyithassák blúzukat és bemutathassák a combjukon, keblükön vagy popsiukon látható tetoválásokat a két bírónak, akik komoly arccal ültek karosszékükben, feltettek pár kérdést, majd kikísérték a hölgyeket. A nők egy szórólap miatt érkeztek, amelyet több egyház közösségben is osztogattak. Ez állt rajta. Örökös nő kerestetik. Ha ön 18 és 21 év közötti ifjú hölgy, apátlan, születése óta testének egy intim pontján tetoválást visel, akkor könnyen lehet, hogy nagy gazdagság várományosa. Érdeklődni napközben a Maison Femme egyes lakosztályában.
Ezt hinné az ember, hogy mostanára már belefáradtam ebbe, mondta Darger egy rövidke szünet alkalmával, de nem, szó sincs róla.
Ez a végtelen fajta szépség, ami a nőkre jellemző, lehet, hogy valóban lenyűgöző, értett egyet vele Sir Plus. De hogy az is, hogy sokan mennyire szívesen megmutatják ezt a szépséget.
Szélesre tárt az ajtót.
Kérem a következőt!
A nő, aki szobába lépett, Manila szivarjából vastag füstcsíkot húzott maga után. Meghökkentően magas volt, kevés hiány a 2 métert ostromolta. Ezüst csipkével szegett ruhája az aranybarna egyazon árnyalatában játszott, mint a bőre. Sir Plus egy kristályüveg hamutartó felé intett, amit a nő kecses biccentéssel köszönt meg, és elnyomta benne a szivarját.
A neve?
Kérdezte Darger, miután Sir Plus helyet foglalt.
Az igazi nevemre kíváncsi, vagy a művész nevemre?
Hölgyem, amelyik önnek megfelel.
Akkor megadom az igazit.
A lány leemelte kalapját és lehúzta a kesztyűjét. Pedánsan egymás mellé helyezte őket a tálalóra.
Tony Moore Petticoats. Kérem, hívjanak egyszerűen Tonynak.
Jegyzet. Beszélőnév. Forrása egy ismeretlen költőverse. Tony Moore benszülött Petticoats rakott alsó szoknya. A Tony jelenleg is létező keresztnév, jelentése rőtvörös.
Tony, legyen szíves, mondjon magáról pár szót, kérte Sir Plus.
Egy cirkuszban születtem, és egész életemben attrakciókban dolgoztam, mesélte Tony, miközben kigombolta blúzát. Legutóbb az utóbbi a technológiával halhatatlanná tett, de örök álomra kárhoztatott Csipke Rózsika címűben. Egy üvegkoporsóban kellett feküdnöm, és semmi nem takarta a testemet, csak a hajam és a rendkívül taktikusan elhelyezett kezem, amíg a közönség azt próbálta megtippelni, hogy élek vagy meghaltam. Sokáig vissza tudom tartani a lélegzetemet. Összehajtogatta a blúzt, és a kesztyűje és kalapja mellé helyezte. A férjem Jake volt a kikiáltó. Végig méricskélte a közönséget, és amikor látta, hogy megérett az idő, félrevont egy-egy illetőt kifelé menet, és megsúgta neki, hogy pár bankóért cserébe elintézhető, hogy eltölthessen egy kis időt zavartalanul velem. Aztán Jake kiment, és hátul leselkedett a vászon egy lyukán keresztül. Tony kilépett a szoknyájából, és a blúzára tette. Neki állt levetni az alsó szoknyáját. Amikor a célpont megszabadult a nadrágjától, és már mászott volna be a koporsóba, Jake előrontott, és azt üvöltözte, mindent a szemnek, semmit a kéznek, nem szabad kihasználni az én sérülékeny állapotomat. Az alsó szoknyát a többi ruhára tette, majd kicsatolta a harisnya kötőjét, és kibújt a harisnyájából. Általában lőtte kis a pénztárcája tartalmának.
Úgy érti, a klasszikus férzsarolást hajtották végre? Érdeklődött óvatosan Sir Plus.
Én leginkább csak feküdtem, de készen álltam rá, hogy felugorjak és kifektessem a pasast, ha elkezd nekem emberkedni. Persze más csalásokat is csináltunk. A talált pénztrükk, a hegedűs trükk, mindenféle lehúzós trükkök, amit csak akar. Immár teljesen mesztelenül a lány két kézzel emelte meg hosszú hullámos fürtjeit, megmutatva a nyakát is. Aztán egyik éjjel a célpont már félúton járt a koporsóba, és Jake még mindig sehol. Úgyhogy hirtelen kinyitottam a szemem, és belesikítottam a rohadék képébe. Akkorát esett, hogy csak na. Beverte a fejét a padlóba, de meg sem néztem, éle vagy hale. Magamhoz vettem a kabátját, és elindultam megkeresni a férjemet. Hát nem kiderült, hogy Jake lelépett a kígyónővel. A csaj két héten belül kidobta, mire hazajött, és azt akarta, hogy vegyem vissza. De tudják ám mikor. Lassan körbeforgott, hogy Darger és Surplus tüzetesen megvizsgálhassa tagadhatatlanul kívánatos teste legkisebb porcikáját is. Darger megköszörült a torkát.
Én úgy látom, hogy nincsen tetoválása.
Ja, azon én egyből átláttam. Beszéltem pár lányjal, akik már jártak idebent, és ők elmondták, hogy egy csomó mindent kérdeztek tőlük, de egyáltalán nem molesztálták őket. A több lány elégedetlen volt a dolog ilyetén alakulásával, főleg miután nagy nehezen csináltattak maguknak egy tetoválást. Azaz kiszámoltam az egy meg egyet, és kijött, hogy maguk valami olyan szélhámosságra készülnek, amihez kell egy gyors, felfogó képességű, enyveskezű nőnemű partner. Tony Peti Kotz csípőre tette a kezét, és rájuk mosolygott. Nos, enyém a munka? Surplus úgy vigyorgott akár egy kutya, ami nem meglepő, hiszen forrás genomja teljességgel kutyaféléktől eredt. Felugrott, és mancsát a nő felé nyújtotta. Darger azonban fürgén kettejük között termett.
Megbocsát egy pillanatra, Miss Peti Kotz. A barátommal volna egy kis megbeszélni valóm a hátsó szobában. Addig kényelmesen felöltözködhet.
Amikor a két hím magára maradt, Darger dühösen a másik arcába vágta.
Hát Istennek hála, sikerült téged megállítanom. Éppen be akartad avatni ezt az ifjú hölgyet az összeesküvésünkbe. Na és miért ne? Kérdezte Surplus, szintén folytott hangon. Egy gyönyörű nőt kerestünk, akit nem köt békjóba a hagyományos erkölcsiség, és aki rendelkezik a jó szélhámos számára nélkülözhetetlen önbizalommal, kezdeményező készséggel és találékonysággal. Tony tökéletesen megfelel mindennek.
Amatőrrel együtt dolgozni egy dolog, de ez a lány profi. Mindkettőnkkel lefekszik, majd egymás ellen fordít bennünket, végül meglép a zsákmánnyal, nekünk meg semmi sem marad, csak a szégyen, és azt kívánjuk, bár bele se kezdtünk volna.
Ez egy szexista, és ha szabad így kifejeznem magam, úri emberhez nem méltó rágalom hadjárat a szebbik nemmel szemben, és őszintén megdöbbent, hogy a teszádból kell halanom.
Darger szomorúan csóválta a fejét.
Ez a nem minden nőre vonatkozik, csupán azokra a nőnemű ördögökre, akik kiátsszák a bizalmadat. Szomorú és többszörös tapasztalatból beszélek. Hát, ha ragaszkodsz hozzá, hogy eme ártatlan leány nélkül csináljuk végig,
tette karba kezét Surplus,
akkor sajnálatos módon nélkülem kell belevágnod.
Na de barátom,
hűnek kell maradnom az elveimhez.
Darger belátta, hogy minden további ellenkezés értelmetlen volna. Így megpróbálta inkább a lehető legkedvezőbb színben feltüntetni a dolgokat, ahogy kilépett a hátsó szoba ajtaján.
A munka az öné, kedvesem, mondta.
Mellén zsebéből egy kis ezüsttel futtatott üvegcsét húzott elő, lecsavarta a kupakját, és egy pirulát rázott ki belőle a tenyerébe. Nyelje le ezt, és reggelre meg is lesz a tetoválása, amire szükségünk van. Persze először bizonyára meg akarja mutatni a gyógyszer részének, hogy igazolja.
Dehogy, bízom én bennetek.
Ha csak a farkatokat gergettétek volna, én sorra se kerülök. Egyik másik lány igencsak kívánatos volt, az tény. Tony lenyelte a pirulát. Szóval, mi lesz a Swindley?
A fekete pénz csaláson dolgozunk, felelte Surplus.
Ó, azt mindig is ki akartam próbálni. Tony egy ugrással mellettük termett és keblére vonta mindkettejüket. Bár viszketett a tenyere, Darger megállta, hogy ellenőrizze, saját tulajdonában áll-e még a pénztárcája. Másnap 10 ládányi fekete pénzt hordtak be zombi munkások a hotelbe, Azaz téglalap alakúra vágott a távoli Vicksburgben feketére festett maradék pergament darabokat, amelyeket Surplus utasításainak megfelelően úgy halmoztak fel Tony ajtaja előtt, hogy, mivel az övé volt a középső szoba, csupán Surplus vagy Darger szobáján keresztül tudott közlekedni. Ezután magára hagyták a hölgyet, hadd foglalkozzon a ruházatával és sminkjével, és felkerekedtek, hogy találkozzanak a célpontjaikkal. Darger a város nyüzsgő kikötőjében kezdett. A spekulátor Jean Négin Lafitte irodája ízlésesen fényűzőnek bizonyult. Egy Mauisaurus koponyája uralta benne a teret, amelyet ezüsttel áttört finom csontfaragás borított. Lafitte herceg, ahogy hívatta magát, avagy Lafitte tengeri haramia, ahogy széles körben ismerték, karcsú, vonzó, kellemesen barna bőrű férfi volt. Haja dús hullámokban omlott vállára, bajusza olyan vékony, mintha szemceruzával rajzolták volna fel. Amíg a gazdag férfiak sétapálcával jártak, ő egy feltekert korbácsot részesített előnyben, amit az övébe dugva viselt.
Bérbe akar venni egy ezüst öntvényt? Kiáltott fel. Na hát, hesze hallatlan. Elég egyszerű az ajánlatom, magyarázta Darger. Az ezüst egyes bioipari folyamatokban katalizátorként működik, amelyek pontos miben létét nem áll módonban felfedni ön előtt. A művelet során az öntfény egyfajta kollidiszappá esik szét, amit a dolog végeztével kivonunk és visszaöntjük eredeti formájába. Ön nem veszít semmit. Emellett vagyonát mindössze, hát nagyjából 10 napra kötnénk le, és akkor már lehet, hogy sokat is mondtam. Viszonzásként önnek 10% kamattal adjuk vissza az ezüstöt. Szép kis haszon, teljességgel kockázatmentesen.
Kegyetlen kis mosoly játszott a spekulátor szája sarkában.
De hiszen ott a kockázat, hogy átveszik az ezüstöt és felszívódnak vele. Ha ezt a felháborító gyanúsítgatást egy olyan ember szájából hallanám, akit kevésbé tartok nagyra, mint önt, el sem tűrném.
Darger kimutatott az ablakon át a nyüzsgő raktárakra és átrakó üzemekre.
Tudom azonban azt, hogy amit itt látunk, annak fele az ön tulajdonában áll. Adjon kölcsön a konzorciumomnak egy épületet, amelyben végrehajthatjuk a munkánkat, és helyezzen akköré az épület köré annyi őrt, amennyit nem által. Mi hozzuk a szükséges felszerelést, ön adja az ezüstöt. Megállapodtunk?
Lafitte a tengeri haramia egy pillanatig habozni látszott, aztán bólintott.
Meg! Csattant fel és kezet nyújtott. 15%-ot kérek, és kifizetik az épület bérleti díját.
Kezet ráztak.
Viszont nem fogadok el tiltakozást az ellen, mondta Darger, hogy előbb egy tisztességes becsüsnek fel kell mérnie az öntvényét.
Ez alatt a francia negyedben Surplus meglehetősen hasonló beszélgetés bonyolított le egy vézna, savanyú, komor, fekete ruhás nővel, aki nem csupán New Orleans polgármestere volt, de a város legnagyobb és leghírhedettebb bordélyházának a fenntartója is egyben. Mögötte két ugrásra kész egyenruhás majomember ácsorgott szótlanul, akik a kanadai középnyugatról származtak. Tekintetükben az a döbbent harag ült, ami jellemző azokra az állatokra, amelyeket majdnem az emberi intelligencia szintjére emeltek.
Egy becsűs, áborgott a nő. Az adott szavam nem elég önnek? Na és ha nem volna elég, biztos benne, hogy egyáltalán akar velem üzletelni?
Mintárom kérdésére egy a válasz, Trasholi polgármester asszony,
felelte kedvesen Surplus.
A becsüsre az önvédelmében van szükség. Ahogy bizonyára tisztában van vele az ezüstöt, gyakorta higítják más fémekkel. Amikor végzünk az ezüsttel, az iszapot beolvasztjuk és ismét öntvényt öntünk belőle. Bizonyára tudni szeretné majd, hogy az öntvény, amit visszakap, valóban ugyanannyit ére, mint az, amit nekünk bérbe adott.
A polgármester asszony vörös lámpás házának fogadó termében ültek, a nő egy öblös fonott karszékben, amely nyilván nem véletlenül hasonlított annyira egy trónszékre, Surplus pedig vele szemben egy összecsukható faszéken. A kora délutáni órára való tekintettel a létesítményben még nem folyt munka, csak hírvivők és kormányzati küldöncök jöttek-mentek. Az egyik odalépett hozzájuk, és Trasholi polgármester asszony fülébe sutyorgott. A nő egy intéssel elhajtotta.
17,5%-ot kérek értve?
Értve?
Jó,
felelte Trasholi. Most pedig a zombi pásztorral kell beszélnem. Jöjjön ide a székével mellém, maradjon, nézze meg. Ha velem készül üzletet kötni, ezt nagyon tanulságosnak találja majd. Egy duci vidám férfi lépett be a fogadóterembe. Fél tucat zombi követte. A Surplus érdeklődve vizsgálgatta őket. Tekintetük tompasága, kifejezéstelen arcuk és bőrük egészségtelen árnyalata dacára egyáltalán nem emlékeztettek az utópia béli legendák rothadó holtesteire. Leginkább napszámosnak tűntek, akik egész nap a teljes kimerültség állapotába robotoltak. És ez minden bizonyal így is volt. Jó napot! Köszönt a vidám ember, élénken összedörgölve a tenyerét. Elhoztam láncra verve a soros adósokat, akik ledolgozták idejüket, így bocsánatot és elbocsátást nyerhetnek. Sokat gondolkodtam rajta, honnan szedik a kényszermunkásaikat, jegyezte meg Surplus. Ezek azok a szerencsétlenek, akik késtek a visszafizetéssel. Pontosan, felelte a zombi pásztor. New Orleans nem kíván olyan barbár és drága szokást feleleveníteni, mint az adósok börtöne. Ehelyett az adósság bűnébe esőket kémiailag alkalmatlanná tesszük a gondolkodásra, és addig dolgoztatjuk, amíg nem fizetik vissza tartozásukat a társadalom felé. Ez a vidám csapat épp most teljesítette ezt, csibészes kacsintással hozzátette. Jobb, ha nem felejti el ezt, és nem halmoz fel túl nagy tartozást a felettünk lévő szobákban. Trezsoli polgármester asszony, készen áll?
Kezdheti, Bones uram.
Bones parancsolóan emelte fel a kezét, mire az első zombi előre sántikált.
A kicsapongás adósságba taszított, szavalta a férfi, de a becsületes munka megszabadított téged. Nyisd ki a szád!
A sápatlény engedelmeskedett, Bones úr egy kanalat húzott elő, és vett egy keveset a közeli asztalon álló sótartóból. Az ember szájába lapátolta.
Nyeld le!
Okozatosan hihetetlen változást lehetett megfigyelni a férfin. Kiegyenesedett, és rémült pillantást vetett maga köré.
Én, matyogta, már emlékszem. A feleségem?
Csendet, utasította a zombi pásztor. A ceremónia nem ért véget.
A kanadai őrök ugrásra készen álltak, hát ha a kótyagos ex-zombi meg akarná támadni úrnőjüket.
Innentől ismét New Orleans szabad polgárai közé tartozol, és nem vagy adósa senkinek sem, közölte Trash Jolly komoly arccal. Menj, és többé ne költekezz túl!
Kinyújtotta a lábát, és a bokája fölé húzta szoknyáját.
Most pedig megcsókolhatod a lábamat.
Szóval kértél hitelt Trash Jollytól a szabadidős házába? Érdeklődött Tony, amikor Surplus beszámolt kalandjairól bajtársainak.
Ugye már dehogy, háborgott Surplus. Elmeséltem neki, mindig is hővágyam volt, hogy egy kicsi, de válogatottan jó bordét üzemeltethessek, amely kizárólag az én személyes szükségleteim kielégítésére szolgálna. Egy hárem, ha úgy tetszik, de olyan, amilyenben váltják egymást a jól megfizetett alkalmazottak. Felvetettem, hamarosan abba a helyzetbe kerülök, hogy megbízzam őt egy megfelelő hotel keresésével és egy ilyen létesítmény beindításával.
Na és erre mit szólt?
Azt mondta, kétli, hogy tisztában vagyok egy ilyen üzlet beindításának költségeivel.
Na is erre te?
Közöltem vele, nem hinném, hogy a pénzzel gond lesz majd, mondta Surplus fölényes hangon. Ugyanis arra számítok, hogy nagyon sok lesz belőle hamarosan a zsebemben.
Ó, ti fiúk, annyira szórakoztatóak vagytok, sikongatott örömtelien Tony.
Ehhez nincs köze, mondta Darger, de megérkezett az új ruhád.
Láttam, amikor meghozták, a lány fintorgott. Nem arra tervezték, hogy a lehető legelőnyösebben mutassa a testemet, vagy hogy bármi módon előnyös legyen.
Valóban, sértően szerény öltözik, bolintott Darger. De ez azért van, mert szerepet szerint tapasztalatlan, szerény teremtés vagy. Ártatlan lelked úgy érzi, New Orleans egy bosszantóan gonosz hely, a testiség és rokon bűneinek pöcegödre. Emiatt szükséged van arra, hogy keveset láttató ruha és fedhetetlen erkölcsű úri emberek védelmezzenek. Emellett, erősített rá Surplus, te vagy terveink gyenge pontja, ugyanis aki megszerzi a tetoválást és ismeri a jelentését, teljesen tönkre tehet minket, ha téged elrabol.
Jaj nekem, suttogta rémülten Tony, érezhetően azzal a szándékkal, hogy a közelében lévő férfiakban felé lesz a védelmező ösztönöket. Szörplusz önkéntelenül is felé lépett, mire felfogta, mit csinál. Farkas vigyort villantott a lányra.
Jó, ez menni fog!
A harmadik találkozó egy lehetséges befektetővel még aznap este lezajlott a francia negyed szélén, egy lelakott épületben berendezett, igen homályos megvilágítású klubban, mivel az itt kínált szórakozás még a hírhedetten nyitott városrész lakóinak is túlontúl kétesnek bizonyult. Sápatak pincérnök csoszogtak élettelenül a kis asztalok között, felvették a rendelést és kiszolgálták itallal az embereket. Egy kis dobos, rezes jazz banda szolgáltatott illően mocskos zenét a színpadi műsor mellé.
Látom, nem túlságosan nagy élvezője az élő szexbemutatóknak, állapította meg a zombi pásztor Jeremy Bones.
Az asztalon álló gyertya fényében úgy csillogott az izzadság a homlokán, mint meg annyi ragyogó esőcsepp.
Az ilyen bemutatók művészi sikere azon áll, vagy bukik, hogy mennyire vannak összhangban a néző szexuális hajlamaival, felelte Darger. Hát megvallom, az enyémek nem ilyen irányúak. De hagyjuk is ezt. Térjünk vissza a tárgyra. Elfogadhatóak a feltételek?
Igen.
Az azonban nem tiszta, hogy miért ragaszkodik a San Franciscói bank becsüséhez, amikor New Orleansnak is megvannak a maga kiváló pénzintézetei.
Amelyek részben az ön, Teres Jolly polgármester asszony és Lafitte herceg tulajdonában állnak.
Arra mi a Lafitte-re gondol?
A becsüs az becsüs, a bank az bank. Mit számít önnek, hogy melyiket alkalmazza?
Ma behozott 6 zombit felszabadításra a polgármesterhez. Feltéve, hogy ez egy tipikus hét, az nagyjából 300 zombit jelent évente. Mégis valahogy az összes kétkezi munkát zombikkal végeztetik a városban, és 10 000-ek dolgoznak a folyó menti ültetvényeken.
Sok adósság felhalmozó több éves büntetésbe részesül. Körbe érdeklődtem, és megtudtam, hogy Lafitte hajói hetente nagyjából 200 foglyot hoznak a Mississippi környékéről, sőt, akár még St. Louisból is.
A kövér férfi titokzatosan elmosolyodott.
Igen, sok kormányzati szerv olcsóbbnak találja azt a megoldást, hogy fizessen nekünk a gazembereik elszállításáért, mint hogy börtönt kelljen nekik építeniük. Teres Jolly polgármester asszony a város büntető jogi rendszere szerint elítéli ezeket a szerencsétleneket, maga megvásárolja őket tőle, majd miután zombivá alakította őket, bérbe adja kétkezi munkára olyan áron, amit a munkáltatók ellenállhatatlanak tartanak. Akik az ön szolgálatába kényszerülnek, nem nagyon szabadulnak onnan. Ha egy kormány tisztviselő vagy egy családtag olyan iratokkal áll elém, amelyek igazolják, hogy az illető visszafizette tartozását a társadalomnak, én vagyok a legboldogabb, ha felszabadíthatom. De azért meg kell mondjam, ritka, hogy valaki ilyennel járuljon elém, bár én tárt karokkal várom. Pontosan milyen kivetnivalót lát ebben a rendszerben?
Kivetnivalót? Kérdezte hökkenten Darger.
Semmiféle kivetnivalóról nem beszéltem. Ez a maguk rendszere, és kívülállóként nem is kívánok beleszólni. Pusztán vázolom, miért szeretnék egy független bankot használni becsüsként.
És miért is?
Teljesen egyszerű. Külön-külön mindhármukkal boldogan üzletelek, de együtt túl rafináltak lennének.
Darger a színpad felé fordult, amelyen a mesztelen zombik örömtelenül párosodtak. Az első sorokban egy néző kiemelt pár bankjegyet a tárcájából, és jelentőség teljesen megkocogtatta velük az asztalát. Az egyik élettelen pincérnő elvette a pénzt, és kivezette a vendéget egy lefüggönyzött ajtón át.
Ha maguk együtt cselekednének, úgy sejtem partnereimmel a fél fogunkra se lennénk elegek.
Ó, hát én ettől egy pillanatig sem tartanék, vetette ellen Bones úr.
Mi hárman csak akkor dolgozunk együtt, amikor komoly hasznot szivatolunk. Az önök kis vállalkozása, bármi is legyen, nem igazán felel meg ennek.
Ezt örömmel hallom.
Másnap a három összeesküvő külön-külön felkereste a San Franciscói bank New Orleans-i fiókjának becsüsi irodáját. Az első láthatás folyamán Teres Jolly polgármester asszony zöld kabátos zombi testőrei felnyitottak egy széfet, kivettek belőle egy ezüst öntvényt és elhelyezték a vizsgálóasztalon. Eztán a polgármester és a becsüs legnagyobb döbbenetére Surplus utasítására saját zombiai több nehéz bőrzsákot emeltek az asztalra, majd munkásai segítségével neki látott kipakolni. Fúrók, mérlegek, savak, régensek, és még egy sor eszköz és nyersanyag került az asztalra. A sértett becsüs már tiltakozott volna, de Darger nyájas hangon közbeszólt. Á, bizonyára nem bánja, ha a saját felszerelésünket biztosítjuk a művelethez. Idegenek vagyunk errefelé, és bár eszünk ágában sincs megkérdőjelezni San Francisco legpatinásabb pénzintézetének alkalmasságát, jót tesz az üzletnek, ha kellő óvatossággal viseltetik az ember. Amíg beszélt, Tony és Surplus egyszerre nyúlt a mérlegért, összeütköztek és kisíjjel leverték. Mindenki oda kapta a fejét, kezek nyúltak a műszer után, de ténylegesen Surplus mentette meg. Hoppá, batyogta Tony és bájosan elpirult. A becsüs gyorsan elvégezte a vizsgálatot, csak akkor nézett fel az öntvényről, amikor mindennel végzett.
A minta 925-ös ezüst, állapította meg. Sterling ezüst.
Tresgyoli polgármester asszony oda sem figyelve bólintott az eredményre. Aztán felvetette.
Mennyit kér ezért a lányért?
Darger és Sir plusz a polgármester felé perdült, majd egy emberként álltak Tony oldalára.
Petticoat kisasszony, a gondunkra van bízva, felelte Darger. Így mondanom sem kell, nem eladó. Emellett az ön által működtetett létesítmény nem éppen illik egy ilyen ártatlan lánykához, mint ő. Az ártatlanság keresett árucik nálam. Önnek adom érte az ezüst öntvényt. Örökbe. Tegyen vele, amit csak akar.
Á, higgyel, hölgyem. Rövidesen az ezüst öntvények nem jelentenek majd többet számomra apró pénznél.
Bonzur fölényes mosolyal nézte végig a trió szerencsétlenkedését és a becslési folyamatot. Mégis figyelme folyton visszatért Tonyra. Végül csücsörített, és így szólt.
A klubomban lenne helyem ifjú barátnője számára. Ha megfontolná, hogy bérbe adja nekem, mondjuk egy évre, szívesen lemondok a 20% részesedésemről, amiben megegyeztünk.
Tonyhoz fordult, és folytatta.
Ne aggódj, kedvesem, a zombidrog hatása alatt semmit sem fogsz érezni, utána pedig nem emlékszel majd semmire, mintha semmi nem is történt volna. Emellett minden gazdaságilag indokolt együttlétért, amit végrehajtasz, díjazásba részesülsz, azaz, amikor majd elbocsátunk, tiszteletre méltó összeggel gazdagodhatsz.
Tony felháborodott pillantását figyelmen kívül hagyva Darger szívélyes hangon felelt.
Bizalmasan megsúgom, uram, hogy már egy az önénél sokkal jobb ajánlatot is visszautasítottunk ma. Partnerem és én semmi pénzért nem válnánk meg szeretett társunktól, ő minden vagyonnál nagyobb kincs számunkra.
Kész vagyok, szólt közbe a becsüs. Hol szeretnék, hogy elvégezzem a fúrást?
Darger végig billegtette kezét az öntvény fölött, majd látszólag teljesen véletlenül a legközepére mutatott. Pontosan itt.
Tudom, hogy az utca embere haramiaként ismer engem, magyarázta csendesen, de idegesen Jean Négin Lafitte. Ez azonban olyan sértés, amelyet nem tűrök el. Igen, vezetéknevem ugyanaz, mint egy legendás kalózé. De ha lenyomoztat engem, azt találja majd, hogy egyetlen törvénytelen cselekedetet sem követtem el. És ma sem követel ilyet, uram, kiáltott fel Darger. Hiszen ez egy teljesen törvényes üzleti megállapodás. Én is úgy hiszem, különben nem lennék itt. Ennek ellenére meg kell értenie, miért sértődöm meg azon, hogy ön és ügyetlen társai megkérdőjelezik ezüstön minőségét. Uram, egy szót se többet. Mi itt mind úri emberek vagyunk, kivéve természetesen Petticoat kisasszonyt, aki kiváló neveltetést kapott keresztényárva. Ha a szava megfelel önnek, én is elfogadom az ön szavát. Elhagyhatjuk a becsüst. Darger folytottan kölyintett. Azonban csupán saját jogi védelmem érdekében szükségem lesz a becsüs távol létében egy saját kezüleg aláírt elismervényre, amelyben kijelenti, hogy elégedett lesz a visszakapott ezüsttel, akármilyen minőségű legyen is. Aramia Lafitte pillantásával acélt lehetett volna olvasztani. Darger kedélyes mosolyát azonban cseppet sem hervasztotta le. A kalóz végül csak annyit mondott. Hát akkor kezdjék azt a vizsgálatot!
Darger nem törődő módon körözni kezdett kinyújtott ujjával, amely egyszer csak az ezüst öntvény kellős közepén kötött ki. Itt. Amíg a becsis dolgozott, a tengeri haramia egyszer csak megszólalt.
Azon gondolkoztam, hogy vajon Petikoc kisasszony esetleg nem eladó, közölte komoran Darger. Nem eladó, nem bérelhető, nem cserélhető, semmilyen úton, módon nem lehet birtokba venni. Pont.
Hát, mindössze én csak azt akartam megkérdezni, mondta sértett arccal haramia Lafitt, hogy nem érdekelné-e holnap egy vadászat velem? A folyó mocsaras ága mentén érdekes vadakat lehet lőni.
Semmilyen társas tevékenységre nem kapható.
Darger a becsüshöz fordult.
Nos, uram!
Sterling ezüst, sóhajtotta a férfi. Már megint. Nem is számítottam másra. A látszat kedvéért a három csaló visszaküldte a zombikkal a felszerelést a Maison Femme-ba a becslés után, majd elmentek együtt vacsorázni. Ezután könnyed sétát tettek a városban. Tony, akit az alkukötések idejére szobájába száműztek, utóbbiban nagyon is jónak bizonyult. Mégis hatalmas megkönnyebbüléssel töltötte el őket, amikor meglátták lakosztályuk dohányzó asztalán a nehéz zsákokat.
Ki legyen a megtiszteltetés? Kérdezte Darger.
Természetesen a hölgyé, felelte Surplus enyhe meghajlással. Tony pukedlizett, aztán egy rejtett zsebet nyitott ki a zsák alján, és kihúzott egy ezüstöntvényt. Egy másik zsákból kihúzott még egyet, majd a harmadikból előkerült az utolsó is. Az összeesküvők megkönnyebbülten felsóhajtottak az ezüst csillogását látva a lámpafényben. Igazán okos megoldás volt elcserélni az igazi ezüstöt a hamisra, ismerte el Tony. Darger udvariasan késlekedett a válasszal.
Nem. A figyelem elterelés tette lehetővé a trükköt, ebben pedig mindketten példaértékűek voltatok. Még a becsüs, aki mindhárom alkalommal látta, hogy kis híján leveritek a felszerelést, sem sejtett semmit.
De azt mondd meg, kérte Tony, miért a vizsgálat előtt történt a csere, miért nem utána? Akkor nem kellett volna a hamis minták közepébe beleépíteni azt a kis ezüstrés sem, hogy azt vizsgálja meg a becsüs. Elég lett volna egy ezüstelbe vont ólomdarab.
Gyanakvó emberekkel van dolgunk, így előbb az derült ki az öntvényükről, hogy igazi, utána pedig látták, hogy meg sem közelítjük a fémet. Az öntvények egy jó hírű bank széfjében pihennek, azaz nem is gondolják, hogy kockáztatnak. Minden a legnagyobb rendben van.
Na de csak nem állunk le most, ugye? Kérdezte Tony izgatottan. Annyira szeretném megcsinálni a fekete pénzt is.
Ne aggódj, szépségem, felelte Surplus. Ez még csak a kezdet. De ez abféle biztonsági intézkedés a részünkről. Még ha a további csalás katasztrófába is torkollik, már is szép haszonra tettünk szert.
Brandit töltött, és a többiek felé nyújtott egy-egy pohárral.
Kire ürítsük a poharunkat?
Tres Jolly polgármester asszonyra, javasolta Darger. Mit gondoltok róla? Kérdezte Tony egy korty után. Mármint szakmailag.
Sokkal rafináltabb, mint amennyire láttatni engedi, válaszolta Surplus. De, mint ahogy nyilván te is tudod, az öntudatosan rafinált embereket a legkönnyebb átverni. Újra töltött.
Bonzúra! Ittak. És ő milyen? Kérdezte Tony.
Ő már nehezebb esett, vélte Darger. Egy puhány ember egy brutális réteggel a puhánság alatt. Bizonyos értelemben véve nem is tűnik embernek.
De talán kipróbálta a saját termékét, mélázott Surplus.
A gömb halkivonatra gondolsz?
Dehogy is. Az elméje elég aktív, de az együttérzés legapróbb jelét sem láttam rajta. Úgy hiszem, annyi ideje veszi körül magát zombikkal, hogy már mindnyájunkat annak lát. Az utolsó toast egyértelműen haramia Lafittet éltette. Ő szerintem helyes, vélte Tony. Vagy ti nem így látjátok?
Lafitt egy pozőr, egy üres váz, felelte Darger. Egy gazember, aki úrként mutatja be magát, és manipulálja a törvényhozást, majd próbál a legbecsületesebb polgár szerepében tetszelegni.
Hát emiatt én kedvelem egy kicsit. Azt hiszem, vele lehet üzletet kötni.
Jó, jegyezd meg, amikor ők hárman idejönnek hozzánk, azt az ő tanácsára teszik.
Egy darabig üzletről beszélgettek, aztán Surplus előkapott egy paklikártyát.
Ekurt
kanasztát és pókert játszottak, és mivel nem pénzben ment, senki sem tiltakozott, amikor a játék az alulról vagy ingújból osztás versenyévé változott. Akkor sem háborodott fel különösebben senki, amikor egy mindenki számára jól sikerült osztás során 11 ász került az asztalra egyszerre. Későre jár, mondta végül Darger. Holnap hosszú napunk lesz. Nyugovóra tértek. Éjjel Darger már majdnem álomba szenderült, amikor meghallotta a Tony szobájába vezető ajtót csendesen nyílni és becsukodni. A paplan halkan súrogott, ahogy a lány melléje mászott az ágyba. Tony mesztelen, forró teste az övéhez simult, keze Darger legféltettebb kincsére markolt. A férfi elég gyorsan felébredt.
Hát, mégis mit képzelsz, mit csinálsz?
Sziszegte. Tony váratlanul elengedte, és vadul a vállába öklözött. Ó, de könnyű is ez nektek, vágott vissza suttogva. Olyan egyszerű a férfiaknak. Az a visszataszító vénasszony meg akart venni engem. Az a rusnya kis fickó be akart drogozni engem az engedélyetekkel, és csak Isten tudja, Haramia Lafitte mit akar velem. Nyilván feltűnt, hogy mind nektek tették az ajánlatokat. Hozzám egyikük sem szólt egy szót se. Meleg könnyek áztatták Darger mellkasát. Egész életemben férfiak védelmeztek, és szükségem is volt rá. Kezdetben az apukám, amíg el nem szöktem, az első férjem, amíg egy napon fel nem falták az óriásrákok, aztán a különböző pasijaim, meg végül az a hülye Jake.
Nincs félnivalód. Sir Plusz és én soha nem hagytuk magára egy társunkat sem, és nem is fogjuk soha. Lelki ismeretünk ilyen szempontból tiszta.
Én is ezt mondogatom magamnak, és nappal rendben is van. De éjjel? Hát ez az elmúlt egy hét volt a leghosszabb idő, hogy ki kellett bírnom egy férfi test vigasztalása nélkül.
Hát igen, de biztos tudod, hogy... Tony feltérdelt.
Még a hold ablakon beszűrődő halovány fényénél is látszott, hogy észveszejtően szép. Aztán odahajolt, megcsókolt a Darger arcát, és a fülébe súgta. Eddig soha nem kellett még férfinak könyörögnöm, de nagyon kérlek.
Darger erkölcsös embernek tartotta magát, de ugye egy férfi azért csak bizonyos mértékű kísértésnek tud ellenállni, anélkül, hogy elveszíteni az önbecsülését.
Másnap reggel Darger egyedül ébredt. Visszagondolt az előző éjszaka eseményeire, és mosolygott. Aztán belegondolt, hogy mit is jelenthet mindez, amire elkomorult. Inkább kivonult az étkezőbe reggelizni. Na és most mi jön? Érdeklődött Tony, miután megerősítették magukat cikória kávéval, forró New Orleans-i pitével és szalonna gyümölcsel.
Három támogatónk szívébe elültettük a gyanakvás magvait azzal kapcsolatban, hogy bizonyára több hasznról van szó, mint amennyin osztozkodni akarunk velük,
felelte Sir Plusz.
Megmutattuk nekik szemre való pártfogoltunkat, és azt a benyomást keltettük, hogy valahogy ő a vállalkozásunk kulcsa. Egy olyan rejtélyt tártunk eléjük, amelynek nem tudhatják meg a megoldását.
Normális esetben csak arra lyukadhatnak ki, hogy mindössze azért vagyunk előnyben velük szemben, mert ki akarjuk játszani őket egymás ellen. Az utolsó falat Pitét is lenyelte.
Azaz, előbb vagy utóbb szövetséget kötnek ellenünk, és magyarázatot követelnek majd.
Addig meg, kezdte Darger.
Tudom, mehetek vissza a rideg szobácskámba pasziánszozni, és visszafogott, ferdes üzeknek írt felemelő történeteket olvasni. Fontos hűnek maradnod a szerepedhez, jegyezte meg Sir Plusz.
Tudom, de legközelebb hadd legyek már olyan valaki, akit nem egy sötét lyukban kell tárolni, mint egy zsákrumplit. Például egy spanyolra bunokahúga vagy, vagy egy előkelő örökösnő, vagy akár egy ribanc.
Te igazi rejtélyes hölgy vagy, mondta Darger, amely egy ős, öreg és sokak szerint irigylésre méltó szerep.
Így aztán, amikor Sir Plusz és Darger mostanában felvett szokásuk szerint 10 órakor kilépett a Maison Femme a kapuján, nem lepte meg őket túlságosan három támogatójuk csoportja, akik rájuk vártak. Rövid fenyegetőzés és dühöngés után minden lépést heves tiltakozással megspékelve vezették el a célpontokat a lakosztályukba. A három hálószoba egy napfényes, közös teremből nyílt. A szoba elegáns berendezésétől semmi sem üthetett volna jobban el, mint a Tony Petticoat ajtaja elé halmozott ládák tele fekete papírral. A vendégek leültetése után Darger megadóan sóhajtott.
Ahhoz, hogy rendesen elmagyarázhassuk vállalkozásunk miben létét, vissza kell mennünk két generációval azelőttre, hogy San Francisco lett volna Észak-Amerika pénzügyi központja. Ám a nagy városállam látnoki vezetői elhatározták, hogy új gazdaságot építenek hamisítatlan bankjegyekre, és ezért felkérték kora legjobb bakteriális vésnökét, Phineas Websnade McGonigalt.
Eléggé valószerűtlen név, szotyorogta Trash Jolly polgármesterasszony.
Természetesen ez csupán az ő vésnöki neve volt, amit azért vett fel, hogy megvédje magát a túlszejtőktől és hasonló csőcseléktől, magyarázta Surplus. Magánemberként Magnus Nortonnak hívták.
De folytassák.
Mind tudják, mi következett aztán, vette vissza a fonalat Darger. Norton 113 különféle baktériumot alkotott meg, amelyek természetes működésük mellékhatásaként rétegről rétegre, törékeny csipke mintában színes tintát ülepítettek a pénzre olyan részletgazdagsággal, hogy a világból is kikergessék a pénzhamisítókat és a műéremgyártókat. Ezt ötvözve hibátlan pénzügyi működtetésükkel a San Franciscói dollárt Észak-Amerika 100 nemzetének közös valutájává tették. Sajnos azonban volt egy gyenge pontja a vállalkozásnak, maga Norton. Ő ugyanis létrehozta a saját kis nyomtató medencéit, amelyekben munkára fogta az általa teremtett baktériumokat, majd nekiállt tömegtermelésben gyártani a bankokat, amelyek nemcsak hogy teljesen megkülönböztethetetlenek voltak az igazi pénztől, hanem tökéletesen ugyanolyanok is voltak. Eleget készített belőlük ahhoz, hogy ő legyen a kontinens leggazdagabb embere. Csak hogy ez a nagy ember szerencsétlenségére megkísérelte alul fizetni a papír beszállítóját, amivel olyan események sorozatát indította el, amelyeknek a végén San Francisco rendfenntartói letartóztatták. Lafitte a tengeri haramia elegánsan feltartotta a mutató ujját. Honnan tudja mindezt? Érdeklődött. Kollégám és én újságírók volnánk, felelte Darger. Látva közönsége arckifejezését, felemelt kézzel tiltakozott. Nem a szargerebjéző fajtából, erről biztosíthatom önöket. Hiszen a korrupció egy szükségszerű, nemes hagyomány, amely minden működő kormányzat nélkülözhetetlen kísérője, ami mellett mi teljes mellszélességgel kiállunk. Nem. Mi ismert emberek jellemzését írjuk meg, amelyekben a dicséret egyenest arányosságban áll az illető bőkezűségével. Ősies fiúkról számolunk be, akik gazdag kisasszonyokat mentenek ki a tűzből, kis cicákról, amelyeket lenyel egy krokodil, majd sértetlenül kimentik őket belőle, vagy helyi gazemberek elfelejtett szórakoztató életét, akiket az idő múlása ártalmatlanná tett. Így jutottunk el Norton történetéhez, zárta rövidre Surplus. Pontosan. Megtudtuk, hogy San Francisco bonyolult, útvesztő jellegű banki szabályzatának folyományaként Norton hamis pénzét sem elpusztítani, sem rendes valutaként használni nem lehetett, így hogy meggátolják a jogtalanságokat, a bankjegyeket egy újabb biolitografikus folyamatnak vetették alá, amely során fekete festék szennyezte be őket, egy olyan okosan kitalált anyag, amit lehetetlen lemosni a pénzről a papír megsemmisítése nélkül. Itt válik érdekessé a mesénk. Norton, ahogy már mondottuk, saját tudományának legnagyobb mestere volt. Így a városatyák érthető módon nem akartak lemondani szolgálatairól. Ahelyett, hogy egy szokványos börtönbe vetették volna, egy megerősített palotában szállásolták el, amelyet felszereltek egy laboratóriummal, és minden szükséges nyers anyaggal majd dolgoztatni kezdték. Hát képzeljék el, hogy érezhette magát Norton. Egyik pillanatban még a hatalmas vagyon igézetében él, a következőben pedig gyakorlatilag rabszolgaként. Amíg együtt működött, kiváló ételeket és borokat tettek az asztalára, sőt, még a felesége is látogathatta. De hiába kényelmes a börtön, ha az ember nem hagyhatja el. Ő azonban veszélyesen okos ember volt, és kiötlött egy bosszút. Ha a vagyonra ő maga nem teheti rá a kezét, akkor az a leszármazottaié lesz. Egy nap a fekete papír eredetére már senki sem fog emlékezni, és árverésre bocsátják, ahogy az a bürokratikus intézmények raktáraiban porosodó haszontalan kacatokkal történni szokott. Az ő gyermekei, unokái, vagy azoknak a déd unokái majd megszerzik,
és egy saját kútfőből származó zseniális megoldással visszaalakítják a pénzt használható formába, és gazdagabbá válnak Krőzusnál is.
Az ősöknek volt egy mondása, szúrta közbe Surplus. Ha meg akarod nevettetni Istent, meséld el neki a terveidet. Teltek múltak az évtizedek, Norton meghalt, a fekete papír pedig a raktárban porosodott. Amikor mi ketten megkezdtük a kutatást, a család lényegében kihaltnak tűnt. Nortonnak 3 gyermeke volt, egy lány, aki nem érdeklődött a férfinem iránt, egy fiú, akit zsenge korban ért utol a halál, és egy másik fiú, aki soha nem nősült meg. Ő azonban ifjú korában rengeteget utazgatott, és abban az elfeledett széfben, amelyben Norton terveire is rábukkantunk, akadtak családi iratok is, amelyek szerint gyerektartást fizetett egy leány fattyú után, akit úgy nagyjából 20 éve nemzett. Bevetettük azon képességeinket a város bürokráciájával szemben, amelynek Norton neje és fia minden bizonnyal híján volt, lefizettük a kellő hivatalnokokat, akik eladták nekünk a haszontalan papírokkal teli ládákat, és eljöttünk New Orleansba, ahol rátaláltunk Tony Petticoatra.
Ez semmit sem magyaráz meg, jelentette ki Trash Jolly polgármesterasszony.
Reméltük megelégszenek egy részleges magyarázattal, sóhajtott nagyot Darger. Hát most már látom, hogy mindent vagy semmit. Méme, ezekben a ládákban lapulnak itt önök előtt a fekete bankjegyek. A halom tetején egy ládának felnyitották korábban a tetejét. A férfi belenyúlt, és egy marék fekete papír négyszöget húzott elő belőle, megrázta az orruk előtt, majd visszatette. Kollégámmal most bemutatjuk önöknek ifjú védencünket. Darger és Surplus gyorsan két oldalra húzták a ládákat az ajtó elől, majd Surplus bekopogott.
Petticoat kisasszony, tud vendégeket fogadni? Látogatóink szeretnének találkozni magával.
Az ajtó kinyílt, Tony nagy, barna szemével hunyorogva nézett ki a félhomályból.
Jöjjenek be, suttogta félénken.
Mind benyomakodtak. Tony először Dargerre, majd Surplusra pislogott, majd amikor azok nem viszonozták a pillantását, lehajtotta a fejét és elpirult.
Sejtem, hogy miért jöttek ide mindannyian, de muszáj. Tényleg szükséges ez?
Igen, kedvesem, muszáj, mondta Surplus mogorván.
Tony összeszorította az ajkát, felszegte az állát, úgy merett maga elé, mint egy kis bárka kapitánya, aki épp veszélyes vizekre érkezik. Hátra nyúlt, és elkezdte kigombolni a ruháját.
Magnus Norton megalkotta azt, amire senki más nem lett volna képes, magyarázta Darger. Egy mikroorganizmust, amely felfalja a bankjegyeket beszennyező fekete tintát anélkül, hogy kárt tenne a pénzben. Egyszerűen bele kell süllyeszteni a bankjegyeket a kellő tápoldatba, porított ezüstöt kell hozzáadni katalizátor gyanánt, egy héten belül pedig semmi más nem marad utána, mint tökéletes állapotú San Franciscói bankjegyek és ezüstiszap. Azonban a férfinak meg kellett oldania valahogy azt, hogy a mikroorganizmussal kapcsolatos tudást átadja a családjának. Ráadásul valahogy úgy, hogy az évtizedes feledés homályát is túlélhesse az információ.
Tony végzett a kigombolkozással. A keblére szorította a kezét, nehogy a ruha leessen róla, és kihúzta másik karját a ruha újból, majd kezet cserélt.
Most?
Kérdezte. Surplus bolintott.
A lány aprócska játékbabás léptekkel a fal felé fordult, majd leeresztette a ruháját annyira, hogy láthassák mesztelen hátát.
7 ragyogó színben pompázó tetoválás borította. 3 koncentrikus kör, mindegyik kör elképesztően sok rövid, majdnem párhuzamos vonalkából állt, amelyeket csak még jobban kiemelt a tetoválás közepén lévő érintetlen bőrfelület. Aki tud gén térképet olvasni, könnyedén előállíthatta az így leírt létformát. Bonzur, aki eddig egy kukkot sem mondott, most megszólalt.
Ez egy kóli baktérium, nem igaz?
Egy variánsa, igen, uram. Norton saját gén térképébe építette ezt a tetoválást, és 3 gyermeket nemzett feleségével abban a hitben, hogy ők még több leszármazottról gondoskodnak majd. De a sors forgandó és Petticoat kisasszony a vérvonal utolsó tagja. Nekünk azonban bőven elegendő. Surplus Tonyhoz fordult. Felöltözhetsz. Vendégeink kíváncsiságát kielégítettük, most pedig hazamennek. Darger kivezette a közös szobába a csoportot, és erősen behúzta maga mögött az ajtót.
Szóval megtudták, amit meg akartak tudni. Megjegyzem, annak az árán, hogy egy ártatlan ifjú hölgyet durván megfosztottak tisztességétől.
Disznóság ilyet mondani, csattant fel Harami Alafit. A kitörését követő csendben mind hallották Tony szívet tépő zokogását a szobából.
Végeztünk, közölte Darger. Kérem önöket, most távozzanak.
Miután Tony Petticoats kiléte már nem számított titoknak, a három összeesküvőnek csupán a felszerelésre kellett várnia, amiért állítólag küldöncöt menesztettek a folyó mentén. Na meg persze a célpontokra, hogy azok egyesével nagy összeggel megkíséreljék megvesztegetni őket, hogy megvehessék a ládákat és a módszert a pénz megtisztítására. Minden logika azt diktálta, hogy ez így lesz. Már a következő nap a reggeli postával érkezett két meghívó is egy-egy találkozóra, a hármas fogad pedig kiment reggelizni egy sétáló utcában található kávézóba. Épp végeztek, és a második csésze kávét szürcsölgették, amikor Tony átnézett Darger válla fölött és felsikkantott.
Ó, Isten az egekben! Ez Jake!
Látva társai értetlen pillantását folytatta.
A férjem! Harami a Lafittel beszélget! Erre jönnek!
Mosolyogjatok, marmogta Darger. Tegyetek úgy, mintha nem érdekelne az egész. Sir Plus, tudod a dolgod?
10-ig tudtak elszámolni, mire a duo az asztalukhoz érkezett.
E Jake!
Sir Plus látható meglepetéssel kiáltott fel, és felemelkedett a székéből.
Minden bizonnyal a fizetségért jött.
Darger egy kötek bankot húzott elő a zsebéből, kívül egy nagy címletű bankjegy, belül a kisebbek. Annyi pénz, amennyit minden üzletember magánál szokott tartani. A férfi hátrafordult, közben tovább beszélt.
A polgármester asszony azt üzeni,
összerezzent, ahogy szembefordult az idegennel, aki csak is Tony Jake-je lehetett, és Harami a Lafittel, akinek arcára döbbenet ült ki. Darger sietős mozdulatokkal gyömözkölte vissza a zsebébe a pénzt.
Hát, azt üzeni, ismételte, hogy bármikor, amikor ki szeretnéd próbálni az intézménye szolgáltatásait, szívesen ad neked 10% kedvezményt mindenből, az alkoholt leszámítva. Ez egy olyan kis figyelmesség, amit munkaadód iránti tiszteletből kapsz, csak úgy, mint a többiek, akiket alkalmaz.
Lafitte galléról ragadta Jake-et, és úgy megrázta, mint a Dobberman egy kisegeret.
Ó, értem én már, csikorogta. Ez a becsületes bordély tulaj ki akart golyózni engem egy jó kis lehetőségből, úgyhogy rámúszított téged egy veszettül ostoba történettel erről az erkölcsös, kedves fiatal lányról. E főnök, hát figyeljen, gőzöm sincs, miről beszél ez a külföldi. Most komolyan, én igazat mondok. Hallottam, hogy beszélik az utcán, hogy ez a mocskos kur...
Lafitte dühös üvöltéssel akkorát öklözött Jake arcába, hogy az elnyúlt az utca kövén. Aztán kihúzta övéből a korbácsot, és olyan vadul kezdte csépelni, hogy mire végzett, ingéből és mellényéből facsarni lehetett az izzadságot. A megerőltetéstől lihegve fordult Darger és Sir Plus felé, és megemelte a kalapját.
Uraim, a későbbiek folyamán beszélnünk kellene, amikor érzelmeim már lenyugodtak. Ma délután 5-kor az irodámban? Van az önök számára egy ajánlatom.
Majd Tonyhoz fordult.
Petticoats kisasszony, őszintén sajnálom, hogy kitettem ennek.
Ott hagyta őket.
Ó, jaj, sóhajtotta Tony. Ez szinte kikorbácsolta Jake-ből azt a tyúkszaros lelkét is. Ez a legromantikusabb dolog, amit valaha láttam.
Korbácsolás, nézett nagyot Darger. Romantikus.
Tony fensőbséges pillantást vetett rá.
Nem igazán érted, mitől dobban meg a nők szíve?
Hát nem, mondta Darger. És egyre inkább úgy érzem, soha nem is fogom. Elnézést.
Az utcán Jake fájdalmas nyögésekkel próbált talpra evickélni. Darger odalépett a vérző férfihoz, és felsegítette. Csendesen súgott neki valamit, majd pár bankjegyet nyomott a kezébe.
Mi volt az?
Kérdezte tőle Tony, amint visszaült a székébe.
Egy komoly hangú figyelmeztetés, hogy ne próbáljon még egyszer az utunkba állni.
Meg 17 dollár, ami pont egy olyan sértő összeg, ami garantálja, hogy egyre hihetetlenebb történetét Bonzúrral is megossza, meg aztán a polgármester asszonnyal is. Tony átnyalábolt a Dargert és Sir Plust, és magához ölelte mindkettejüket.
Fiúk, ti annyira jók vagytok hozzám.
őrülten szeretlek mindkettőtöket.
Nagyon úgy fest viszont, szólt Sir Plus, hogy felültettek minket. Tress Jolly polgármester asszony üzenete alapján már rég itt kellene lennie, és nincs. Ami, ha szabad ilyen csúnyán kifejeznem magam, átkozottul furcsa.
Valami közbe jöhetett, Darger az égre pillantott. Tress Jolly nem érkezett meg, és mindjárt itt az idő, hogy találkozzunk Bones úrral. Itt kellene maradnod arra az esetre, ha mégis megjelenne a polgármester asszony. Én meg elmegyek, és meghallgatom a zombi pásztor mondandóját. Én pedig, tette hozzá Tony, visszamegyek a szobámba, és megigazítom a ruhámat.
Megigazítod? Kérdezte Sir Plus.
Testhez állóbbnak kell lennie, és sokkal több cicit kell mutatnia.
Na, de a személyiséged szerint te egy szerény és ártatlan leány vagy, jegyezte meg riadtan Darger.
Egy szerény és ártatlan leány, aki titokban arra vágyik, hogy egy világias zsivány megtanítsa mindarra a sok-sok romlott cselekedetre, amelyekről már annyit hallott, de sehogyan sem tudja elképzelni őket. Uraim, játszottam én már ezt a szerepet korábban is. Bízzanak bennem, nem a szó szerint vett ártatlanság vonzza a Lafitte-hez hasonló alakokat, hanem az ártatlanság megrontásának szédítő lehetősége. És már ott sem volt.
Figyelemre méltó ifjú hölgy, ami Pettikocz kisasszonyunk, mondta Sir Plus.
Darger morcosan ráncolta a homlokát. Miután Darger távozott, Sir Plus kényelmesen hátradőlt a székében egy kis megfigyelés kedvéért. Alig kezdte nézni az embereket, már is feltűnt neki, hogy a kávézó túl végében ülő, feltűnően szép nő folyamatosan őt vizslatja. Amikor viszonozta a lány pillantását, az elpirult és gyorsan elkapta a tekintetét. Hosszú évek tapasztalata tanította meg Sir Plust arra, mit is jelentenek az ilyen pillantások. Pénzt hagyott az asztalon, a reggelért, majd oda sétált, hogy bemutatkozon a hölgynek. Úgy tűnt, nem veti meg Sir Plust figyelmét, és egy rövidke beszélgetés után már fel is hívta a szobájába egy közeli hotelbe. Sir Plus meglepetést színlelve fogadta el az invitálást. Ami ott történt vele, már rengetegszer megesett Sir Plusszal eseménydús élete folyamán, de ettől még egy kicsivel sem érződött kevésbé kellemesnek. A hotelt elhagyva azonban Sir Plus rémülten tapasztalta, hogy két vörös bundás, 2 méter fölötti magasságú, egyenruhás kanadai majom ragadja meg.
Látom, egy helyi ribivel szórakozott, állapította meg Tress Jolly polgármester asszony.
A szokásosnál is kevésbé tűnt jó akaratúnak.
Ez egy igen súlyos feltételezés egy hölgyről, aki az alapján, amit én tudok róla, még lehet nagyon is erkölcsös. Emellett kénytelen vagyok rákérdezni, miért is voltak szívesek engem így fogságba ejteni.
Mindent a maga idejében. Először is árulj el, hogy találkozásunknak volt-e gazdasági alapja vagy sem.
Hát, közben úgy gondoltam, hogy nincs, de utána megmutatta a hitelkártyáját, és elmondta, hogy elvi okokból nem csak az órabér, hanem a póz alapján is számláznia kell. Természetesen teljesen ledöbbentett ezzel.
És erre maga mit tett?
Nyilván kifizettem, méltatlankodott Sir Plus. Te vagyok én, holmi csaló.
A nő, akivel ön párosodott, ezzel szemben az, mert nem regisztrált tagja a Tramplik nemzetközi nővériségének. A félvilági uniónak, vagy a sikátori szeretőknek, kártyája pedig csupán átverés. Azaz, bár senki nem fog tiltakozni az ön gazdasági alapot nélkülöző szexuális tevékenységei ellen, a hölgy kifizetésével maga szakszervezet ellenes cselekedetet követett el, ez pedig már, uram, bűncselekmény.
Polgármester asszony, úgy vélem, ön csapdába csalt engem, másként nem tudhatna mindenről.
Nem látja a fától az erdőt. Ami számít, hogy maga birtokolja azt a 3 dolgot, amire én vágyom. A lányt, azzal a tetoválással, a pénzes ládákat, és a tudással, hogy hogyan lehet az előbbieket összekombinálni.
Értem már. Polgármester asszony, ön éppen meg akar engem vesztegetni. Biztosíthatom, hogy nincs az az összeg, amiért...
Pénz!
A nő harsányan röviden felkacagott.
Valami sokkal drágább dolgot kínálok magának. Az öntudatát.
Előhúzott egy injekciós tűt.
A közvélekedés szerint a zombifikációhoz csak gömbhal kivonat kell. A valóságban azonban antropin, csattanó maszlag és egy sor egyéb szer is szükséges hozzá,
amiket úgy keverünk össze, hogy a folyamat még elég kellemetlen is legyen.
Fenyegetései nem fognak rajtam.
Még, de miután belekóstol abba, ami vár magára, bizonyosan meggondolja magát. Egy hét múlva mondjuk visszahozatom a veteményesekből, és utána tárgyalni fogunk.
Trash Jolly majom katonái vasmarokkal tartották Surplust, hiába próbált erővel kitörni. A nő a nyakához emelte a tűt, éles szúrást érzett. Minden elsötétült. Darger közben kibérelt egy megatérium nemű óriás lajhárt, a hátán zombi hajcsáral is fedett baldahinos ülőhelyel, és kiutazott rajta a zombi istálok, karámok és ettető viskok véget nem érő sorához a város szélére. Ott Bonzúr megmutatta neki a mellkasig érő teknőket, amelyeket minden reggel és este boslékkal töltöttek meg, és a bádok kanalakat, amelyekkel a nyomorult lények táplálkoztak.
Amikor a kis drágáim végeztek a kanalakat, megmossuk és fertőtlenítjük a következő használat előtt, magyarázta Bonzúr. Mindent elkövetünk, hogy ne adjanak tovább egymásnak betegségeket.
Dicséretesen emberséges, uram. És akkor arról még nem is szóltam, hogy üzletileg is helyén való.
Ön jól ért engem.
Kimentek az udvarra, ahol egy zombi párocska egy-egy kiváló állapotú, egymáshoz magasságban, bőr és hajszínben is illő férfi és nő várakozott napernyőkkel. A két férfi mögé léptek, és árnyékot nyújtottak számukra.
Darger úr, mondja, mit gondol, mekkora a zombik aránya a rendes New Orleans-i polgárok számához viszonyítva?
Nagyjából egyenlő, tippelte Darger.
6 zombink jut minden élő emberre. Azért érződhet úgy, hogy ennél kevesebben vannak, mert a legtöbbük a földeket munkálja meg, és nem mutatkoznak a városban. De zombi tengerbe tudnám folytani a várost, ha akarnám.
Na de miért akarná?
A válasz helyett Bonzúr témát váltott.
Van valami, ami kell nekem.
Azt hiszem, sejtem, mire gondol. De biztosíthatom, hogy nincs az a pénz, amivel meg tudná venni tőlem. Azt a tulajdonképpen még több pénzt.
Tehát nincs miről tárgyalnunk.
Szerintem azonban van.
Bonz úr a legközelebbi karám felé intett, amelyben egy mesébe illően nagy és izmos bika állt. Sötét bőre volt, gerince mentén világos foltokkal, szarvai hosszúak, élesek. Ez itt egy eurázsiai őstulok, a közönséges szarvasmarha őse. A 17. századi Lengyelországban látták utoljára a kihalás előtt, majd kevesebb mint 100 évvel ezelőtt támasztották fel a fajt. Vacsága miatt, és azért, mert vágó állatként tartani nem igazán praktikus, csak egy kis tenyészcsoportot tartok, hogy a Bahai köztársaságba és más mexikói államokba exportálhassam, ahol népszerű a bikaviadal. Az itt látható bastardo fajtájának egy különösen harcias példánya. Most figyelje meg a hozzátartozó alkohol tartalmát. Az akkolba benyomorítottak egy légiónyi zombit, akik nem csináltak semmit, csak ácsorogtak, és úgy bűzdöttek, hogy az angyalok lepotyogtak a mennyekből fölöttük. Nem tűnnek erősnek, mi? Külön-külön nem is azok. De a számukban nagy erő rejlik. A kerítéshez lépett, és vállon csapott egy zombit. Nyisd ki a kaput a saját magatok és a másik között! Amikor a kapu kinyílt, Bonzúr tölcsért csinált a kezéből, és elbömbölte magát.
Ményájan! Gyerünk! Öljétek meg a tulkokat, most azonnal!
Az emberi lények elkezdtek átömleni a másik akolba, sem lelkesen, sem kedvetlenül közelítettek a hatalmas állathoz. Dühös bömböléssel Bastardo összezúzott párat a lábaival, de azok csak jöttek. A tulok leszegte a fejét, felszúrta szarvára egyet, vörös villanás, egy hulla szelte át a levegőt. És a zombik csak jöttek. A bika újra és újra lecsapott, még több test röpült félre az útjából, de most már zombik kapaszkodtak a hátán, az oldalán, a lábain, mozdulni is nehezen tudott. A félelem felhangként bukkant fel az állat üvöltésében. Most már testek lepték be a testét, botladozott a súlyuk alatt. Öklök csaptak le rá, kezek szorították a szarvát, küszködve igyekezett kiemelkedni a tömegből, aztán lába megbicsaklott, és eltűnt a testek mindent összezúzó tömege alatt. Bonz úr kuncogott, amikor a tulok először elesett. Jó kedve csak nőtt, szemébe könnyek gyűltek a nevetéstől, többször szortyogott, olyan jól szórakozott a látványon. Magas, metsző fájdalom üvöltés hangzott a tulok felől,
aztán semmi több, csak az esőként záporozó ökölcsapások a tetemén. Bonz úr a ruhaújjával törölgette meg a szemét. Nagyon jó, kiáltotta. Ügyesek vagytok! Köszönöm! Elég! Térjetek vissza a helyetekre! Égyni! Hátat fordított a tulok tetemének és a több tucat elhullott zombinak, amelyek mozdulatlanul hevertek a mocsokban, és megint Dargerhez intézte a szavait. Hiszek a közvélemény erejében. Add nekem a pénzt és a lányt, vagy holnap ilyenkor te és a partnered olyan kihaltak lesztek, mint egykor a tulkok voltak. Nincs még egy olyan ijesztő hatalom, mint a tömegeké, és én irányítom a legnagyobb tömeget, amely valaha létezett. Na de uram, üledezett Darger. A szükséges felszerelés még nem érkezett meg a Minneapolis-i szocialista utópiából. Egyszerűen nem lehet. Akkor 4 napot kapsz, hogy átgondold. Sötét mosoly jelent meg a zombi pásztor széles arcán. Amíg döntésre nem jutsz, melléd adom ezt a 2 zombit, használd őket, ahogy szeretnéd. Bármit megtesznek, amit csak kérsz tőlük. Képesek elég összetett utasítások végrehajtására, bár nem tudatos szinten. A zombikhoz fordult. Hallottátok ennek az embernek a hangját? Engedelmeskedjetek neki. De ha megpróbálja elhagyni New Orleans-t, öljétek meg. Megteszitek?
Ha elhagyja New Orleans-t, ölni, megölni.
Ja. Valami nem stimmelt. Valami nagyon nem stimmelt, de Sir Plus nem tudta volna megfogalmazni micsoda. Mintha elfelejtette volna, hogyan kell gondolkozni. Közben a teste mozgott, anélkül, hogy ő különösebben vágyott volna erre. Fel sem merült benne, hogy nem így kéne lennie, mégis érezte, hogy gond van. A nap lement, a nap felkelt, számára édes mindegy volt. Teste szabályos ütemben dolgozott, mácsétével vágta a cukornádat. Ezt a munkát az ő mindenfajta közreműködése nélkül végezte, folyamatosan megállás nélkül. Mancsain felholyagzott a bőr, majd a vérholyagok felpattantak. Nem törődött vele. Valaki azt mondta, hogy dolgozzon úgy, hogy azt csinálta, amíg nem jön el az ideje annak, hogy abba hagyja. Az egész világot valami köd lepte el, de a karjai tudták, mit kell tenniük. Lába stabilan elvitte a következő növényig. Mégsem múlt el az az érzése, hogy valami nincs rendjén. Sir Plus szédült, akár egy letaglózott ökör, vagy egy elsöprő katasztrófa egyedüli túlélője. Valami borzasztó történt, és létkérdés volt, hogy tegyen ellene. Csak nem tudtam mit. Trombita szólt a távolban, a körülötte lévők minden teketóriázás nélkül abba hagyták a munkát. Ő is. Sietség nélkül beállt az etetők felé kígyózó sorba, és elindult. Talán aludt. Talán nem. Felkelt a nap, Sir Plus az etetőkhöz ment, evett 10 kanál moslékot, ahogy egy zombi felügyelő utasította. A többiekkel együtt kapott egy bozót vágott, és kisétált az ültetvényre, ahol ismét felszólították, hogy dolgozzon. Teltek az órák. Pata dobogás hallatszott, és kocsikerekek nyikorgása, és egy törpe mamutok által húzott, szedetvedett kocsi állt meg Sir Plus mellett. Ő tovább dolgozott. Valaki leugrott a kocsiról, és kitépte a kezéből a macsétét. Nyisd ki a szád, mondta egy hang. Valaki, mintha azt mondta volna neki, hogy ne engedelmeskedjen idegenek utasításainak, de ez a hang ismerősnek tűnt, bár nem tudta miért. Lassan kinyílt a szája. Valamit beleraktak. Most csukd be és nyelj! A szája pontosan ezt tette. Szeme előtt szétesett a világ, kis ilyen elzuhant. Mélyen, elméje legeltemetettebb részén fény gyulladt. Ragyogó parázs szemmé változott egy halott tűz hamujában. De tovább nőtt, fényesedett, nagyobb lett, amíg már úgy érezte, egy második nap kel fel az agyában. A külső világ a helyére került, és azzal együtt a tudat, hogy ő Sir Plus, önálló egyéniséggel bír minden más létezőtől függetlenül. Először azt vette észre, hogy a torka sajog, szája belseje olyan száraz, mint a Szahara homokja. Akkor az a valaki, akit ismert, megállt előtte. Végül azt is felfogta, hogy ez a valaki a barátja és munkatársa, Aubrey Darger.
Mennyi ideig?
Surplus nem bírta befejezni a mondatot.
Hosszabb ideig, mint egy nap. Kevesebb, mint kettő. Amikor nem tértél vissza a hotelbe, Tony és én nagyon megijedtünk és keresni kezdtünk. New Orleans városa szereti a pletykákat, és mivel csak egy antropomorfizált kutya volt a városban, eltűnésed oka hamar kitudódott. De az az ismeret, hogy a cukornád ültetvényre vittek dolgozni, még nem nagyon szűkítette le a kört, mivel szó szerint több száz hektárnyi ültetvény található itt. Szerencsére Tony tudta, hol gyűlnek össze azok a munkások, akik hallhattak egy kutyafejű zombiról, így találtunk végül rá pontosan.
Értem.
A gyakorlatias dolgokra figyelve Surplus folytatta.
Tres Jolly polgármester asszony, ahogy kitalálhattad, nem nagyon akarta megvenni a ládákat. Mi van a többi célponttal?
Aramia Lafitte-tel igen jól alakult a beszélgetés. Tony úgy az ujja köré csavarta, hogy csak na. Bonzúrral jóval kevesebb sikert arattunk. Lafitte-tel azonban olyan árig jutottunk, hogy ő csődbe megy, mi hárman meg dúsgazdagok leszünk. Tony éppen most is a bank felé tart vele, hogy biztosítsa, a gondolkozását ugyanúgy megüli a rózsaszín köd, és nem lép vissza az utolsó pillanatban. Teljesen a lány megszállottja lett, a jelenlétében képtelen logikusan gondolkodni.
Kevésbé vagy helytelenítő a lányjal, mint az elején.
Darger úgy grimaszolt, ahogy akkor szokott, amikor be kellett vallania, hogy rosszul ítélkezett. Hát, Tony könnyedén megkedvelhető. Jót tesz a csapatnak.
Ez jó hír, felelte Surplus.
Még csak most vette észre, hogy a kocsi hátuljában két zombi ül zsákok tetején.
Mit van a kocsiban?
Só. Nagyon sok só. Surplus felrúgta az etető vájút, kiöntötte a moslékot a földre. Darger utasítására a zombiai felállították és megtöltötték sóval. Közben Darger egy vödör festékkel a falra vázolt a New Orleans hevenyészet térképét. Egy nyilat rajzolt Tres Jolly bordéjához, Jean Negin Lafitte irodájához és Jeremy Bonzur klubjához. Végül felírta az egyenes nyilak fölé. Az ember, aki idehozott téged. A nő, aki ide küldött téged. A férfi, aki itt tartott téged. Végül az egész fölé odaírta az aznapi dátumot. Tessék, jegyezte meg Darger, amikor végzett. A zombiaihoz fordult. Azt a parancsot kaptátok, hogy tegyétek, amit mondok.
Ja, mondta élettelenül a férfi.
Muszáj, nyögte a nő. Enge, csinálnunk.
Itt van nektek egy-egy kanál. Amikor visszatérnek a zombi munkások, mindenkinek adjatok egy kanál sót.
Sót.
Itt van a vájúban. Adjatok nekik egy kanál sót. Mondjátok, hogy nyissák ki a szájukat, tegyétek be a sót, mondjátok nekik, hogy nyeljék le. Meg tudjátok ezt tenni?
Ja. Sót. Nyeljék le.
Amikor mindenki evett, tette hozzá Surplus, akkor egyetek ti is egy-egy kanállal. Mindketten.
Sót. Ja.
A zombik hamarosan enni jönnek majd, és sót találnak a szájukban moslék helyett. Elméjükről csodálatos módon felszáll a köd. Egyik akkor a másik után fedezi fel Darger írását. Akik éveket vagy akár évtizedeket töltöttek itt, jogossal lesznek pokoli dühösek. Azután pedig közösen teszik meg az egyetlen lehetséges lépést. Lemegy a nap, jegyezte meg Darger. A távolban már látta a közelgő zombikat. Épp annyi időnk van, hogy visszatérjünk, és elfogadjuk a tengeri haramia pénzét, mielőtt ránk gyújtják a várost. De amikor visszatértek a Maison Femme-ba, a lakosztályukra sötétség borult, Tony Petticoats pedig sehol. Nem is beszélve Aramia Lafitte-ről. A fekete papírral teli ládák, miután beteljesítették a feladatukat, nem kerültek vissza Tony hálószobájának ajtaja elő. Darger gyorsan meggyújtott egy olajlámpást, és berontott a szobába. A szépen vevetett ágyon egy üzenet várta, felkapta és hangosan felolvasta. Kedves fiúk, tudom, hogy nem hisztek a szerelemben első látásra, mert mindketten cinikusok vagytok, de Jean Negin és én rokon lelkek vagyunk és összetartozunk. Megmondtam neki, hogy ilyen bátor ember, mint ő, mit keres a kereskedelemben, főleg mert annak saját hajói, meg kikötői, meg minden más, és egyetértett. Úgyhogy tengeri haramia lesz, tényleg, és nem csak a nevébe, én meg az ő kalóz királynője. Sajnálom a fekete pénz csalást, de egy lány nem kezdhet új életet úgy, hogy átveri a férjecskéjét. Hát ez bunkóság lenne. Szeretettel, Tony Petikoc. Utóirat? Ti ketten fiúk annyira mókásak vagytok.
Áruld el, mondta hosszú hallgatás után Darger. Tony lefeküdt veled?
Surplus döbbenten nézett, aztán egyik mancsát a melkasára helyezte, majd őszintén, de anélkül, hogy Darger szemébe nézett volna, válaszolt.
A szavamra nem. Úgy érted, hogy veled?
Nem, nem, természetesen nem. Újabb kényelmetlen csend következett.
Hát akkor, köhécsett Darger, ahogy megjósoltam, leszüretelték előlünk a munka gyümölcsét.
Elfelejted az ezüstömböket, mondta Surplus.
Azokat ellenőrizni sem éri meg.
De Surplus már le is térdelt, és Tony ágya alá nyúlkált. Három börtokot húzott elő, belőlük három öntvényt.
Tehát ezek nyilván a hami.
Surplus előkattintotta a bicskáját, és megkarcolta az öntvényeket egyiket a másik után. Az első ezüsttel bevont ólomnak bizonyult, a másik kettő viszont tömör ezüst volt. Dargerből robbanásszerűen tört elő a megkönnyebbülés sóhaja.
Együnk rá!
Kiáltotta Surplus, ahogy felegyenesedett.
Együnk a nőkre! Isten áldja őket! Rendíthetetlenek, hűségesek, és örökkön őszinték! Drága uram, eszményképek ők, erényesek minden értelemben!
A távolban csörömpölés lehetett hallani, ahogy betört egy ablak.
Iszom rájuk, felelte Darger. De csak egy kortyocskát, aztán igazán indulnunk kell. Úgy vélem, itt egy forradalom készülődik, amit jobb lenne elkerülnünk.